Kedves testvéreim, köszöntelek titeket szeretettel. A mai tanulmányunk, a mai tanulmányozásunk legfőbb kérdése a várakozás lesz. Mit is jelent várakozni? Hogyan tekintünk ezekre a pillanatokra? Miért van szükség rá, hogy a várakozás idejét hasznosan és értelmesen tudjuk eltölteni? Vajon mit mond ezzel kapcsolatban az Isten igéje? A Máté evangéliuma 13. fejezetében a kinyilatkoztatásról olvashatunk, az Isten üzenetének a megértéséről. Máté evangéliuma 13. fejezet 10. verse így hangzik. A tanítványok odamentek hozzá Jézushoz, és megkérdezték tőle: miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait. Nektek megadatott, hogy megértsétek. Ez egy különleges ajándék. Azt mondja Jézus, hogy nektek megadatott, hogy megértsétek. Vajon átérezzük-e annak a kiváltságnak az értékét, amit az Úr Jézus helyezett elénk, a kezünkbe adta, amikor olvassuk a Szent Igét, és értjük. Megadatott, hogy megértsük. Az Isten akarja, hogy megértsük. Vajon, amikor a zsidó népre gondolunk, és Jézus ugye folytatja a példabeszédekről szóló magyarázatot, azt mondja, hogy ők meg nem hallják meg, meg nem értik meg, mert hiába hallják, bedugják a fülüket. Ugye ismeritek ezt a szakaszt? Bedugják a fülüket, becsukják a szemüket. Ahhoz, hogy értsük az Isten igéjét, akarni kell értenünk. Hiszen az Isten kinyilatkoztat nekünk dolgokat, ha nyitott szívvel, nyitott füllel, nyitott szemmel vagyunk az ige felé. Ez egy ajándék, hogy azt megértsük. Egy ajándék az Istentől, hogy az igét, amit olvasunk, azt értsük is meg. A Jeremiás könyve első fejezetében Jeremiás elhívásáról olvasunk. Ugyanis Jeremiás egy különleges kiválasztást kap az Úrtól, amikor azt mondja, hogy én elmondom neked az üzenetet, és ezt az üzenetet add tovább. Egy különleges kiválasztás volt, ez az Isten beszédének a közvetítője volt. Jeremiás első fejezet az 5-től a 9. verset olvasom. Ezt mondja az Úr Jeremiásnak: mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam: ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem: ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: én most a szádba adom igéimet. Az Isten rábízott valamit Jeremiás prófétára, és Jeremiás prófétának az volt a dolga, hogy a nép nyelvén mondja el, hogy megértsék. Ugye arról kezdtünk beszélni az elején, hogy nektek megadatott, hogy értsétek az Isten kinyilatkoztatását, mondta Jézus a tanítványoknak, ugye? Nektek megadatott, hogy értsétek. Jeremiás hall Istentől egy kinyilatkoztatást, amit rábízott az Úr, és azt mondja, hogy mondd el a népnek, a szádba adtam az igét, mondd el a népnek, hogy értsék. A következő kérdés az lesz, hogy vajon mi történik az Istentől származó igével? Emlékeztek arra az igére, amit ugyan most nem tudok megkeresni, mert pontosan nem tudok, Ésaiás 50. fejezet talán, hogy az ige, ami a számból kimegy, nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldetett. Az Isten igéje hat. Az Isten igéje hatással van. Mindenki életére, hogy reagálunk, így reagálunk, vagy úgy reagálunk, de hatással van. Sok-sok évvel ezelőtt Luis Torres neve talán ismerős, mert Nyíregyházán evangélizált, és volt egy néhány napos összejövetel, ahol lelkész képzést tartott, és azt mondta, hogy amikor szól az ige, és állsz, és mondod az Isten üzenetét, és azt látod, hogy a sorok közül valaki elkezd sírni, akkor tudjad, hogy fúj az Isten lelkének a szele. De ha azt látod, hogy valaki a sorok közül nagyon dühös lesz, és látszik az arcán a felháborodás, akkor tudjad, hogy fúj az Isten szele. Mert az Isten igéje hat az emberekre, egyesek megolvadnak, és talán meghatódnak és sírnak, másokat, mivel érintett az Isten lelke, dühösek lesznek, mert hiszen érintette őket a szó. Mert az Isten lelke nem csak úgy hat, hogy odahajlunk, hanem úgy is hat az Isten lelke, hogy elfordulunk. Mert az Isten beszéde megmozdít bennünket. Nem maradunk ugyanott, ahol voltunk. Vagyis itt van Jeremiás próféta, akit kiválasztott az Úr, mint különleges üzenetét, közvetítő. Megvárjuk. Jeremiás tehát elhívást kap fiatalon, és ahogy telnek az évek, és szolgál a gyülekezetben, szolgál Isten népe között, akkor egy nagyon nehéz szolgálati időszak következik. Egy igen nehéz szolgálati időszak, amikor is jön Nabukodonozor, és körbeveszi Jeruzsálemet. Ebben a megszorított helyzetben a nép elkezd gondolkodni. Mi a gondolkodás kérdése? Mi a tény, ami fölött döntést kell hozni? Az, hogy behódoljunk-e Nabukodonozornak? Átadjuk-e neki a várost? Feladjuk-e magunkat? Vagy keressünk szövetségest, aki segít a mi haderőnkkel párosodva, ellene menni Nabukodonozornak? Ez egy komoly kérdés volt, hogy keressünk szövetségest, elmegyünk az egyiptomi királyért, kérjük, hogy az egyiptomi király segítsen nekünk, aztán jó sokan leszünk, és neki mehetünk Nabukodonozornak, vagy adjuk meg magunkat, nyissuk ki a kapukat, és engedjük, hogy Nabukodonozor bejöjjön. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. És megkérdezték Jeremiást is. Tudjátok-e Jeremiás válasza mi volt? Ez egy nagyon nehéz válasz, de az Isten üzenete volt. Jeremiás azt mondta, hogy meg kell adni magunkat, mert az Úr azt mondta, hogy adjátok meg magatokat Nabukodonozornak, és akkor a város nem lesz felégetve. Mit gondoltok, hogyan fogadta a nép ezt az üzenetet? Nyissátok ki a városkapukat, engedjétek be Nabukodonozor seregét. Hát de ez a mi országunk, meg a mi városunk. Adjuk át a vezetést egy idegen pogány királynak. Hát ez a mi csődünk, ez a legnagyobb csődünk. Ezért azok az emberek, akik azt gondolták, hogy harcolni kellene a babiloni sereggel, azok az emberek Jeremiásban azt látták, hogy áruló. Áruló, fel akarja adni a várost, tehát áruló. Még a katonáink lelkesedését is elveszi. Hát a katonáink hogy fognak harcolni, ha azt mondja nekik, hogy hiába való a harc? Hát a kedvük, a harci kedvük is elvész. Nabukodonozornak megadni magunkat, ez nemzeti árulás. És ott van a király. Sedékiás király, ismerjük a nevét. Ott van Sedékiás király. Sedékiás meghallgatná Jeremiást, de bátorsága nincs véghez vinni az Isten akaratát. Nincs bátorsága. Mert ott vannak, mai szóval úgy szoktuk mondani, hogy a nemzeti nacionalisták. Tudjátok, akik azt mondják, hogy mi vagyunk a nagyon ilyen nemzet, meg nagyon olyan nemzet, és mi majd magunkért kiállunk. És ott vannak, és azt mondják, hogy aki megadásról szól, az áruló. Aki megadásról szól, áruló. És Jeremiást bevetik egy olyan kútba, ahol éhhalára van ítélve. Aztán megtudja a király, és kihúzatja onnan. Aztán egy másik kútba vetik egy ciszternába, ahol térdig belesüllyed a sárba. Aztán a király megtudja, és Ebed-Meleknek szól, talán a neve ismerős, ez egy fekete szolga volt, és ő is kihúzza a kútból a király titkos parancsára. A sok fejezetet nem olvasom el, összefoglalom inkább. A király titokba küldett szolgát, hogy titokba húzzák ki Jeremiást, hogy ne halljon meg a félig kiszáradt kútba a ciszternába. De hát mit gondoltok Sedékiásról? A Sedékiás király nem meri azt kimondani, hogy mám pedig Jeremiást nem ítéljük halálra, hanem titokba menti meg. Mit gondolunk Sedékiásról? Nem volt túl erős király. Nem volt túl erős király. Félt ettől a harcos csoporttól, és hogy ez a harcos csoport azt képviseli, hogy neki kell menni a babiloniaknak, és nem mer ellenük állni. Titokban megmenti Jeremiást. Jeremiás megmenekül. És oda megy hozzá a király, és azt mondja, hogy akkor most mi legyen? Akkor most mi következik? Ezt olvassuk a Jeremiás könyve 38. fejezetében, a 14. verstől. Sedékiás király magához hívatta Jeremiás prófétát az úrházának a harmadik bejáratához. A király így szólt Jeremiáshoz. Akarok valamit kérdezni tőled, de ne titkolj el semmit előlem. Jeremiás így válaszolt a királynak. Ha kijelentést mondok neked, biztosan megöletsz. Ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Ekkor titokban megesküdött Jeremiásnak Sedékiás király, az élő úrra mondom, ez volt az eskü, az élő úrra mondom, aki az életet adta nekünk, hogy nem öletlek meg, és nem adlak az életedre törő emberek kezébe. Jeremiás ezt mondta Sedékiásnak. Így szól az Úr, a seregek istene, Izrael istene. Ha van bátorságot kimenni a babiloni király vezéreihez, akkor életben maradsz, és nem perzselik föl ezt a várost sem. Életben maradsz házad népével együtt. De ha nem mégy ki a babiloni király vezéreihez, akkor ez a város a káldeusok kezébe kerül, és fölperzselik. Te sem menekülsz meg a kezükből. De Sedékiás király ezt felelte Jeremiásnak. Aggódom, hogy a káldeusokhoz átpártolt júdeaiak kezébe adnak, és azok kúnytűznek belőlem. Jeremiás ezt mondja, nem adnak, szólt Jeremiás, hallgass az Úr szavára, amelyet most mondok neked, akkor jól jársz, és életben maradsz. De ha nem akarsz kimenni, megmutatta nekem az Úr, hogy akkor mi történik. Kivisznek minden asszonyt, aki itt maradt a júdeai király palotájában, a babiloniai király vezéreihez, és akkor azt mondják az asszonyok, megcsaltak, hatalmukba kerítettek legjobb barátaid, és amikor lábad ingoványba merült, ők cserben hagytak. Feleségeidet és fiaidat is mind kiviszik a káldeusokhoz. Te sem menekülsz meg kezükből, hanem elfognak, és a babiloniai király kezébe adnak, ezt a várost pedig fölperzselik. Sedékiás ezt mondta Jeremiásnak, senkinek sem szabad megtudnia, hogy ezeket a dolgokat, mert különben meghalsz. Mit gondoltok, Sedékiás király mit csinált ezután a nyilvánvaló kinyilatkoztatás után? Tudjátok, mit tett? Nem ment ki, nem adta át a várost. Amikor Sedékiás király megérkezett, és körülvették a várost, és ostrom alá vették, akkor egy titkos föld alatti folyosón kimenekült a családjával együtt, de a babiloni katonák észrevették, utána mentek, és a jerikói síkságon elfogták. És Sedékiásnak az a nyomorult vége lett, amit előre a próféta, az Isten akaratát mondta el a próféta, elmondott nekik. Végignézte a gyerekei halálát, és aztán megvakították. Miért történt ez? Vajon mi történt a két pillanat között? Hiszen oda megy, és azt mondja, hogy mondd meg, mi következik, és mit tegyek, és megesküszlek, nem öletlek meg. Mondja Sedékiás Jeremiásnak. Csak mondd el, mi az Isten akarata. És mikor Jeremiás megteszi, Jeremiás elmondja, semmit nem tart vissza, mi a végeredmény. Nem hisz neki, és nem engedelmeskedik. Talán lehet, hogy hisz, csak nincs bátorsága megtenni, amit mond neki a próféta. Mert azt mondja, hogy de hát mi lesz, oda elvisznek, és majd kigúnyolnak engem. De hát így meg az életed vészel. Kigúnyolnak, igen, de te túléled a kigúnyolást. Tehát mi lesz, ha oda kivisznek és kigúnyolnak? Ettől fél. Elmondja a félelmét. Azt mondja, hogy kivisznek, és majd ott lesznek a babiloniak között már júdeaiak, és kigúnyolnak, hogy én a királyt behódolok. Micsoda csorba esik a büszkeségünkön, nem? Mondja Sedékiás. Hát kigúnyolnának. Ezért a félelmei fogva tartják, és nem megy ki, és meghal, és belehal. Sokkal nagyobb baj történik vele annál, mint amit ő eredetileg gondolt. Sokkal nagyobb baj. Ott van benne az őszinte kérdés, és aztán ott van benne az elutasítás. Testvéreim, nincs így a mi életünkben is? Keressük az Isten vezetését, akarjuk látni az Isten vezetését, de amikor benne vagyunk a tűzpróbába, szombatiskolai témánk is erről szól, amikor benne vagyunk a tűzpróbába, annyira fellángolnak a félelmeink, hogy nem látunk. Nem látjuk igazán a helyes utat, hanem teljesen másra gondolunk, mint amit az Isten ígéreteiben mondott. Pedig Isten azt mondta, hogy ha kimész, megmenekülsz, Sedékiás, ha kimégy, megmenekülsz, sőt a város is megmenekül, jó döntést hozol, nem lesz felégetve a város. Ha micsoda felelősség, ez a várost megmentheted. Nem ölik meg az embereket. De Sedékiás ezt a döntést nem hozza meg. Mert fél az emberektől. az emberek miatti félelme miatt nem hozta meg ezt a döntést, ezt látjuk. És aztán vége lesz. Egyébként vizsgáljuk meg, Nabukodonozor mit csinált a néppel, amikor elfoglalta Jeruzsálemet? Tudjátok, hogy nem ölette meg őket, hanem rabszíra fűzte, és a nép színe javát elvitte Babilonba? Ki került ekkor Babilonba? Hát Dániel például, a három ifjú például, ugye? Nabukodonozor nem egy vérengző fenevad volt, aki betört egy városba, mindenkit megölt, hanem inkább okos politikusként elvitte őket a maga országába, hogy hasznot hozzanak a városnak, és aztán a 70 éves babiloni fogság után akartak a zsidók hazamenni? Miért nem akartak hazamenni? Tudjátok, miért nem akartak hazamenni? Hát jó dolguk volt. Vagyis Nabukodonozor hogy bánt velük? Ha sanyargatta volna őket, alig várják, hogy hazamehessenek, de ők jól éltek ott. Ugye? Azt feltételezték a zsidók, hogy oly, Nabukodonozor, kiírt minket, ha kinyitjuk a városkaput. Az bebizonyosodott, hogy a feltételezésük rossz volt, hamis feltételezés volt, ami miatt gyakorlatilag egy csomó ember meghalt, amikor is találkoztak a római sereg, vagy a babiloni sereggel. A katonák, akik hadakoztak velük, nem kellett volna, meg kellett volna adják magukat. De nem akarták, mert a fejükben levő félelmek nagyobbak voltak. A fejükben levő elgondolásaik félelme nagyobb volt. Sokszor mi is belekerülünk ebbe. Elgondoljuk azt, hogy mi kapunk ilyen gyógyszert, meg olyan gyógyszert. Most én nem rólatok beszélek, hanem magamról is, hogy jaj, mi lesz abból. Mert most kaptam egy új gyógyszert, jaj, mi lesz abból. Gondoljátok, hogy ez nem megy át minden emberen. Minden emberen átmegy. Hogy mi lesz majd belőle? Most akkor használjam, vagy ne használjam? Itt van Katika a betegségé, vagy most használja, vagy ne használja? De hát rosszul van, akkor hogy lesz? Nincs bennünk ilyen? És néha a félelmeink nagyon fel tudnak szaladni egészen magasra. Néha jogtalan félelmeink. Olykor megalapozott félelmeink. De vajon mit is érdemes ezzel tenni? Tovább haladunk egy lépéssel itt a babiloni történetbe, méghozzá ugye azt a szakaszt fogjuk tovább nézni, amikor is már Nabukodonozor elviszi fogságba a foglyokat, és ott marad a szegény nép. A szegény népet nem vitte el. A szegény nép ott maradt. A város felperzselve, de hát ugye Izrael nem csak Jeruzsálemből állt, ott maradtak a falvaikban, ott művelték a földet, otthon maradtak, és Nabukodonozor megtudja, hogy Jeremiás az Isten embere is mit tanácsolt. Ezért Nabukodonozor király megkérdezi Jeremiástól, hogy mit akarsz. Van egy helytartó, aki azt mondja Jeremiásnak, Jeremiás, ha akarsz, eljöhetsz velünk Babilonba, nekem gondom lesz rád, hogy minden rendben legyen az életeddel. De Jeremiás, ha te úgy döntesz, hogy itthon maradsz, akkor válasz helyet, hol akarsz lakni, te szabadon járhatsz, kellhetsz az országban. Tedd azt, amit helyesnek látsz, és amit helyesnek gondolsz. És Jeremiás otthon marad. Jeremiás a néppel marad. Ott marad a szegény nincstelenekkel. Ott marad, hogy gondjukat viselje. De nem csak Jeremiás maradott velük, hanem kinevez egy vezetőt, Gedáliás Nabukodonozor, aki zsidó. Gedáliást megbízza, helyőrséget ad hozzá, katonákat, és azt mondja, hogy ti lesztek a rendfenntartók, hogy a rendet vigyázzátok az országban, és te helyi vagy, te tudsz a néppel szót érteni, és Gedáliást megbízza Nabukodonozor a vezetéssel. És Nabukodonozor hazamegy. Ott marad Gedáliás néhány katonájával, hogy intézze a nép dolgait. Nabukodonozor persze ad neki ellátmányt, amiből ugye tudnak enni, mert ezek szegény emberek otthon, de ott vannak a nemzeti nacionalisták. Na most mondjátok nekem, ezek, akik szívből utálják Nabukodonozort, hogy tekintenek Gedáliásra, miután Nabukodonozor kinevezett vezetője? Hogy tekintenek rá, mondjátok?
Gyűlölettel.
Teljes utálattal és gyűlölettel. Ezért a zsidók megölik a zsidó honfitársukat pusztán azért, mert Nabukodonozor nevezte ki vezetőnek. És megölik. És miután megölik Gedáliást, ezek a zsidó forradalmárok, akik Nabukodonozort utálják, ezek fogják a szegény embereket, és rabláncra fűzik a saját honfitársaikat, és elindulnak velük, hogy elmeneküljenek a moábiták, ammoniták földjére. A saját honfitársaikat rabságba tartják. mondhatnám, túszul ejtették őket, hogy magukat védjék általuk, és elindulnak egy másik ország felé, hogy elhagyják Izraelt. De van egy Gedáliás barátja, aki ezt tudomásul vette és megtudta, és elmegy és kiszabadítja őket. Értitek, kiről beszélek? Akiket túszul ejtve elvittek, most kiszabadítják és hazajönnek. Fontos, hogy látjuk ennek a népnek a helyzetét. Ők szegény emberek. Ők otthon akartak maradni, ők dolgozni akartak. Gedáliás felügyelete alatt békességben. Elviszik őket, kiszabadítják őket, és hazajönnek. Itt van egy csoport nép. És hogy visszatérnek az otthonaikba, ott van a nagy kérdés, hogy miután ők a lázadók uralma alá kerültek, a nemzeti nacionalisták uralma alá, akik zsidók voltak és haragudtak Napukonodozorra, vajon mivel ők együtt voltak velük, nem fogják őket egy lapra venni velük? Köszönöm. Ha egyszer már ők ott voltak velük, hogy menekültek az országból el, vajon mit fognak róluk gondolni? Hát hiszen a babiloniak nem tudják, hogy ők erőszakkal lettek elhurcolva. És ha a babiloniak azt gondolják, hogy ők is lázadók, majd a babiloniak őket is kivégzik. Mert hiszen ezek Babilon elleni lázadók voltak. Értitek a kérdést? Őket ugyan rabságba vitték el, és most kiszabadítva hazajöhettek, de a fejükben az a kép él, hogy Napukonodozor biztos azt hiszi, mi is lázadók vagyunk. És ott van a nagy dilemma. Megvárjuk-e a babiloni megtorlást? Megvárjuk-e a babiloni megtorlást? Mi, akik igazából itthon akartunk maradni, de aztán elmentünk és visszajöttünk, most megvárjuk-e, hogy a babiloniak mit kezdenek velünk? Vagy inkább elmenjünk Egyiptomba? Mert hogy Egyiptomban béke van. Hát Egyiptomban kenyér van, nincs háború, itt meg jönnek-mennek a katonák, robbantanak, meg mindent csinálnak. Kardélre hányják a lázadókat, hát akkor most menjünk, vagy maradjunk. De jó lenne Egyiptomban. Hát Egyiptomban béke van. Egyiptomban nincs háború. Igaz, hogy az egyiptomiak a babiloniakkal való összeütközésben csúfos vereséget szenvedtek, ugye? Mert korábban ugye hívták az egyiptomiakat, de a Napukonodozor leverte őket, semmire nem mentek az egyiptomiakkal. Ugye hiába történt ez néhány évvel ezelőtt, de azért mégiscsak Egyiptomba mehetnénk, hát mehetnénk Egyiptomba. Tudjátok, hogy mit tesznek ekkor ez a csoport, ez a csomó ember, akik nem tudják, mit tesznek, nem fogják-e őket is a lázadók közé sorolni? Pedig ők nem voltak lázadók. A 41. fejezet 17. és 18. versében találjuk a kérdést, a választ. Elindultak, és Kimlám szállásainál tartózkodtak Betlehem mellett, mert Egyiptomba akartak menni. Féltek ugyanis a káldeusoktól, mert Hiszmájél, Netánya fia megölte Gedáliát, Ahikám fiát, akit Babilónia királya az ország helytartójává tett. Tehát ez a csoport Egyiptomba akart menni, mert féltek, hogy mi lesz ezután. És most következik a lényeg. Egyiptomba akartak menni, ez volt a szándékuk. De valami fontos dolog történik a 42. versben. A haderő vezérei, Johanán és az egész nép apraja nagyja odament Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki. Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez, az Úrhoz értünk, és ezért az egész maradékért. Hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Jeremiás próféta pedig ezt mondta nekik. Hallottam, imádkozni fogok Istenetekhez, az Úrhoz, kívánságotok szerint. Azután mindazt megmondom nektek, amit válaszol az Úr. Semmit sem hallgatok el előttetek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. Ez a csoport, bár a szíve vágyakozott Egyiptomba, akarták tudni az Isten válaszát. hogy mit akar az Isten. És azt mondták, Jeremiás, imádkozz értünk az Úrhoz, hogy lássuk meg az Isten akaratát. Mit gondoltok erről a csoportról? Szeretném, ha elmondanátok. Mit gondoltok erről a csoportról, aki ezt kéri Jeremiástól? Mit gondoltok róluk? Bizonytalanság van bennük, igen, bizonytalanok. Isten keresőknek látjuk őket? Őszinte keresőknek látjuk őket? Úgy tűnik, hogy ők nagyon akarják az Isten akaratát. Ők tudni akarják, sőt megesküsznek, hogy ha jó, ha rossz. Azt fogjuk tenni, amit az Úr mond. Hiszen ők mentek a prófétához, hogy kérdezd meg az Urat. Nem őszinte ez? Tiszta szívük vágya. Tudni akarják. Én ezt találom az igében. És aztán eltelik 10 nap. A 7. vers így szól. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hívatta a csapat vezetőjét, meg az egész csoportot, akik ott voltak. 9. vers is ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael Istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, akkor építelek, és nem rombollak le. Elültetlek, és nem gyomlállak ki benneteket. Mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert veletek vagyok. Megszabadítalak, és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok. És visszaenged benneteket a földetekre. De ha az a szándékotok, hogy nem maradtok ebben az országban, és nem hallgattok isteneteknek, az Úrnak a szavára, hanem azt mondjátok, Egyiptomba akarunk menni, ahol nem látunk harcot, és nem hallunk kürszót, ahol van kenyér, nem éhezünk, ezért ott akarunk lakni, akkor halljátok meg az Úr igéjét, Júda maradéka. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ha ti Egyiptomba szándékoztok menni, és oda mentek, hogy ott lakjatok, mint jövevények, akkor utolér benneteket Egyiptomban a fegyver, amelytől féltek, és nyomon követ Egyiptomban az éhség is, ami miatt aggódtok, és ott haltok meg. Mert minden ember, aki Egyiptomba szándékozik menni, hogy ott lakjék, mint jövevény, fegyver, éhség és dögvész miatt fog meghalni. Senki sem tud közülük elfutni, vagy elmenekülni a veszedelem elől, amelyet én hozok rájuk, szól az Úr. Ez az Isten szava? Ez az Isten szava. 10 napig várakoznak, 10 napig várják, hogy az Isten kinyilatkoztatása megtörténjen. Mi történt a 10 nap alatt? Az első nap azt mondják, akarjuk tudni az Úr akaratát. 10 nap múlva megtudják az Úr akaratát. És tudjátok, milyen döntést hoznak? Tudjátok, milyen döntést hoznak? A döntés az, hogy elmennek Egyiptomba. Mi történt? Meg tudjuk-e fejteni ezeket a történeteket? Mi történt velük, ami miatt az őszinte vágy, az Isten akarata utáni őszinte vágy egyszerűen csak szertefoszlott? Vagy csak azt a választ szeretjük hallani, amit a fülünk akar hallani? Ha azt mondta volna az Isten, menjetek Egyiptomba, veletek leszek. Boldogan mentek volna Egyiptomba? Persze, hát az Úr azt mondta, amit szeretnénk. De most az Úr nem azt mondja, amit szeretnének, hanem az Úr mást mond, mint amire úgy gondolják, hogy jó lehet. Ezért ellent mondanak neki. És meghalnak, és oda lesznek. Nem hitték el az ígéretet, ezért elvesztek mindannyian. Testvéreim, a kérdés az, hogy vajon halljuk-e mi az Isten ígéretét? Halljuk-e az Isten ígéretét? Meg tudjuk-e fogalmazni, mit ígért nekünk az Isten? Vannak-e az Istentől kapott ígéreteink, amit az Úr kezéből vettünk? Amikor úgy éreztük, hogy néven szólított bennünket az Úr, nekünk üzent valamit. Amikor úgy megérintett titeket, és azt mondtátok, ez az ige pont nekem szólt ma. Olyasmit szoktunk mondani, hogy remélem ő is hallja, mert neki szól. Ilyet jobban szoktunk mondani, hát ez neki szól, remélem hallja, figyelt. Jaj, pont most nincs itt, hogy hallja, pedig ez neki szólt volna. Ilyet jobban felszoktunk fedezni, de vajon felfedezzük, hogy ez most pontosan nekem szólt. Amikor csípőprotézis műtét előtt voltam, nagyon féltem tőle. Utólag azt mondom, nem kellett volna, de én akkor nagyon féltem. És szombat reggel 2 bankóval megérkeztem a szegedi imaházba, és leültem, és tudjátok, az istentisztelet kezdete előtt, ilyen kis alapzaj van, hogy beszélget mindenki a mellett, ilyen kis zsibongás. És már fölmentek a szolgálattevők a szószékre, még nagyon nem hallgatott el a csapat, csak úgy óvatosan, lassan lett a csend, és felolvasták a köszöntő igét a szószékről. Egy fiatal ember, az volt a feladata, hogy egy zsoltár szakaszt olvasson fel, és úgy kezdődött az istentisztelet is. Félig zsibongás volt még, de én minden szót értettem. És akkor azt éreztem, hogy nekem üzent az Úr. Akármi és akárhogy van körülöttem, de nekem üzent az Úr. Mert az az ige arról szólt, hogy beteg vagy, de én meggyógyítalak. Ez volt az ige. Beteg vagy, de én meggyógyítalak. És azt mondtam, hogy ezt most nekem üzente az Úr. Hát ez nekem szólt. És tudjátok, mi történt? Az a borzasztó félelem az így, mint a füst elszállt. Mert tudtam, hogy az Isten most nekem üzent. Néha az Isten olyat üzen, amit nem akarunk hallani. Csak az a kérdés, hogy vajon komolyan tudjuk-e venni az útmutatását, amit nem biztos, hogy akarunk. Tudomásul tudjuk-e venni, el tudjuk-e fogadni, rá tudjuk-e bízni magunkat, akkor is, ha vízre lépünk, tudjátok, vízre lépünk, és az bizonytalan. Rá tudjuk-e bízni magunkat, hogy az Isten jobban tudja, mert az Isten megígérte. Mert amikor az Isten mond nekünk valamit, akkor ígéret van mellette. Menj ki földedből, rokonságot közül arra a földre, amit én mondok neked, és nagy néppé teszlek. Hangzott el ilyen ígéret? Nem volt jó hallani. Nem volt jó azt hallani, hogy menj ki mindenestől onnan, ahol szeretsz lenni, aztán majd én megmutatom hova. De ott van az ígéret, nagy néppé teszlek, és Ábrahám elment, és azt mondta, hogy és mikor leszek már nagy néppé. Tehát az ígéret. És néha az ígéretet elengedjük a kezünkből. Eltűnik a szemünk elől az ígéret, és aztán jönnek a ballépések sorozata. Sorban jönnek a ballépések, és aratjuk a gyümölcsét. Lehet, hogy ti nem arattátok soha, de velem már előfordult, hogy rossz döntést hoztam, és lett következménye, hogy tanuljak, hogy tanítson belőle az Isten. Hogy tudunk-e tanulni belőle, az a kérdés, tudunk-e tanulni abból, amit az Isten nekünk meg akar tanítani, vagy pótvizsgára kell menni, aztán újra lesz olyan helyzet, meg újra lesz olyan helyzet, hogy végre megtanultuk-e, amit az Isten meg akart velünk tanítani. Szóval ott volt a 10 nap, és a fejükben felnövekedett a félelem, és az Isten ígérete pedig összezsugorodott. És a mi fejünkben pont ez játszódik. Néha látjuk az Isten ígéretét, és nem fél a szívünk, máskor nem látjuk az Isten ígéretét, csak a félelmeinket látjuk, és kétségbe esünk, és megyünk a magunk feje után. Az Úr többet akart adni nekik, mint amit reméltek. Azt mondta nekik, a saját földeteken fogtok lakni. Otthon lesztek. Irgalmas lesz veletek a király. Minden jó történik veletek, csak hallgassatok rám. Többet, mint amit elképzeltek volna. Nők mentek idegen földre, szolgálnak, hogy aztán ott vesszenek. Befejezésképpen még szeretnék egy rövid szakaszt olvasni nektek. Az apostolok cselekedetei. Első fejezet. 4.-5. versét. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem. Hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. És ezután Jézus felemelte a kezeit, és elment a mennybe. És a felhő eltakarta a szemeik elől. Tudjátok, hány nap várakozás következett? 10 nap. Mennybe menetel és pünköst között 10 nap telt el. Ahogy Jeruzsálemben ott volt a 10 nap várakozás, az Isten akaratára való várakozás, itt is 10 nap várakozás volt. Vajon mivel telt a várakozás? Vajon mit tettek a várakozás ideje alatt? Amikor várták az Atya ígéretét, amiről nem is tudták, hogy micsoda. Csak az Úr Jézus szava szerint Szentlélek keresztsége következik majd, de nem is tudták mi az, csak az, hogy ez az ígéret. Vajon mivel töltötték a 10 nap várakozást? A 12. verstől olvasom. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zelóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és a testvéreivel együtt. Az időt a közösség építésével töltötték. Egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak, és várták az ígéretet, mert az ígéretre fókuszálták a tekintetüket, az ígéretre. Elboríthatta volna őket a félelem, hiszen Jézus 40 nappal ezelőtt halt meg, és keresztre feszíthették őket is. Meg bekövetkezhet, hogy keresztre feszítik őket, hiszen nem ült még el a vihar. De a szívükben nem a félelem hullámai tornyosultak magasra, hanem az ígéretbe vetett hitükbe kapaszkodtak bele. Mert az ígéret Jézustól származott, és Jézus, amit megígér, azt teljesíti. Én azt gondolom, hogy a mi szívünk számára is, a mi életünk számára is a legnagyobb kihívás az Isten ígéreteibe vetett hitünk megragadása. Hogy a hitünk megragadja az Isten ígéreteit, és szorosan tartsuk a kezünkben, a szívünkben, a gondolatainkban. Mert ha ezek eltűnnek előlünk, akkor valami más veszi át az irányítást. Az érzéseink, a félelmeink, az aggodalmaink. Bár adná az Úr, hogy az ígéretek mindig erősebbek maradnának. Amen.